Nem vagyok egy csádi szakember, még csak nem is vagyok Afrika szakember, de én azt gondolom, a magyar politikai elit nem arról híres, nagyon könnyen viselnék a magyar katonai veszteségeket. Elsősorban azért nem, mert maga a társadalom sem.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Minap itt járt a NATO főtitkára, és Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Magyarország a NATO-ban kiemelkedően lojális, és hogy egyébként 32 országból 31 le akarja győzni az oroszokat, és hogy Magyarország az egyetlen kivétel, és hogy tulajdonképpen a NATO is háborút segíti elő, márpedig ő, mármint Orbán Viktor nem akarja, hogy orosz katonai célponttá tegye Magyarország bármely négyzetméterét, hogy ennek van-e bármilyen reális esély, és hogy milyen következményei vannak, vagy lesznek ennek a találkozónak. Arról fogunk beszélgetni Tálas Péterrel, a John Lukács Intézet tudományos főmunkatársával. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük már ezzel a találkozóval, már mint a NATO főtitkár és Orbán Viktor találkozójával, és mielőtt a tartalmi részébe belemennénk, először magáról a találkozóról, mert erről is megoszlanak a vélemények. Tehát az, hogy egyáltalán idejött a NATO főtitkára, személyesen találkozott Orbán Viktorral, ennek mi az olvasata, miért tette, vagy hogy kell ezt értelmezni, akár a diplomácia nyelvében, vagy akár egy picit a katonai szempontok alapján?
Ugye július elején lesz a NATO-nak a washingtoni csúcstalálkozója, és minden
évfordulós.
Így van, és minden csúcstalálkozó előtt gyakorlatilag a főtitkár, hát mondjuk azt, hogy végignézi azokat a kérdéseket, amik valószínűleg szóba kerülnek, és ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tagállami álláspontot ad. És amennyiben valamelyik tagállamnak eltérő a véleménye, és úgy tűnik, hogy előtte valamilyen kompromisszumot érdemes kötni vele, vagy meg kell tudni, hogy mi az álláspontja, hogy fog viselkedni, akkor meg szokta látogatni. Ez nem egy különleges, tehát valószínűleg több országban is elmehetne, és volt már ilyen egyébként a csúcstalálkozók előtt. Én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy Magyarországnak eltérő a véleménye egyébként az orosz-ukrán háborúról, eltérő a véleménye a nyugat segítségéről, ezzel belül az Európai Unió segítségéről és a NATO segítségéről is. Tehát mivel a washingtoni csúcs találkozón ebben lépést akarnak előretenni, ez azt jelenti, hogy a tagállami szintről a segítségnyújtás bizonyos dolgait szövetségi szintre akarják, tehát NATO szintre akarják emelni, és végignézték, hogy melyik tagország mit szól ehhez, és azt látták, hogy Magyarországnak ez nem tetszik, ezért eljött a NATO főtitkára, és megbeszéléseket folytatta.
Oké, de akkor nekem mindig két olvasata lehetséges. Az egyik az alapján, amit mond, ugye volt olyan szakértő, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen ezzel megmutatták Orbánnak, hogy hol a bot vége, tehát kvázi, hogy meddig mehet el, és hogy itt a vége, hogy ezek után ne akadékoskodjon Ukrajna vonatkozásában. A másik olvasat meg az, hogy hát igen, hogy próbálták ezt a kompromisszumot valahogy megoldani, és hogy ne legyen ebből probléma majd a találkozón. Tehát, hogy melyik állhat közelebb a valósághoz?
Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a szövetségen belül, a szövetség nagyon erősen törekszik, és a főtitkárnak külön törekednie kell az, hogy ezek a törésvonalak ne nagyon látszódjanak. Ezek olyan diplomáciai megoldások, amit pont azért, hogy mindenki jól értelmezhesse, mindenki saját kedve szerint értelmezhesse, ezért így oldják
mert
meg.
Mert Orbán töréspontot okozhatott volna ebből a szempontból?
Hát azt gondolom, amennyiben meg akarja vétózni, mondjuk azt, hogy, és erről ugye ne felejtsük el, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok hát szó esett, tekintettel arra, hogy egy különleges helyzetben voltunk, nevezetesen választási kampányban, és a választási kampány egyik fő üzenete az a háború és béke kérdése volt, az Ukrajnának nyújtott segítség, és egyáltalán az, hogy a nyugat milyen álláspontot képvisel el, és milyen álláspontot képvisel el ebben a magyar kormányzat. Tehát azt akarom mondani, hogy ez nyilvánvaló volt, hogy ez a különbség fennáll. De azt gondolom a másik részről, hogy az is nyilvánvaló volt a magyar kormány számára is, hogy lesz egy olyan határ, amikor azt fogják mondani, hogy akkor kész, lehet, hogy te azt szeretnéd, hogy, de ez nem fog megtörténni.
Tehát mind a kettő benne lehetett.
Benne lehetett. Már volt olyan egyébként, hogy a tiltakozásunk, vagy a nem tetszésünk ellenére, hát történtek dolgok a NATO-ban, én csak emlékeztetnék arra, amikor a NATO gyakorlatilag úgy hívta össze a NATO-Ukrajna bizottságot, vagy tanácsot, ahogy ez nem tetszésett, tehát ez nem tetszett a magyar politikai vezetésnek, de amikor 31 hát tagállam akar valamit, és egyetlen egy nem akar, akkor azt gondolom, hogy természetes, hogy egy ilyen hát, hogy mondjam, döntés születik. Ráadásul ne felejtsük el azt, azért is gondolom, hogy ez elhangzott, vagy elhangozhatott, vagy ha én engem kérdeztek volna, meg erre hivatkoztam volna, hogy Orbán Viktor azért ezt bejelentette tulajdonképpen a háborút követően, hogy ha Magyarország egyedül marad valamilyen kérdésben, akkor nem fog vétózni.
Igen, pontosan ezzel szerettem volna folytatni valóban, mert hogy ugye tartottak egy sajtótájékoztatót, ami egyébként elég rövid volt, két kérdés lehetett föltenni, szerintem egy ilyen 10-15 perc volt nagyjából, és Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy Magyarország megerősített garanciát kapott arra, hogy nem kell kvázi bevonódnia ugye az Oroszország, tehát a háborúba, és ugye aztán utána majd beszélünk erről is, mert hogy ezután előkerült, hogy Magyarország erre eddig sem volt, vagy lehetett volna kötelezhető, egyébként erre reagált is Stoltenberg, úgyhogy tulajdonképpen egy ilyen udvarias, de rövid és határozott volt ez a sajtótájékoztató, és ez hangzott el.
Én azt gondolom, hogy ez a legtermészetesebb. A NATO-t alapvetően nem érdekli az, hogy mi mit csinálunk belpolitikában. Tehát tőlük szerintem lehet mondani.
Az, hogy a választások után jött ide, annak
hát aznak az az oka, hogy mondjam, hogy megvárta azt, amíg befejeződnek a választások, mert látta azt egyébként, hogy a választások kapcsán az ukrajnai háború, a NATO, illetve a nyugat ukrajnai segítsége lépten nyomon felmerül. Ez egy különleges helyzet, itt nem akart kínos helyzeteket okozni, szerintem erről volt szó, meg egyébként is nem akarta befolyásolni mondjuk a választást, mert az a vád is fölmerülhet egy nemzetközi szervezet főtitkár, ha ide jön, akkor valaki mellett vagy valaki ellen foglal állást. Tehát én azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, a nagy és komoly szervezetek vezetői nem szoktak beleszólni a választási kampányokba. A NATO szerintem alapvetően abba sem akar beleszólni, hogy mi történik belül, hogy mit kommunikál a politika, vagy a politikai elit, tekintettel arra, hogy őt egyedül egy dolog érdekli, hogy a szövetségi feladatokat, amiket vállaltunk, azokat teljesíti az ország, és gyakorlatilag hagyja-e azt, hogy a szövetség előre menjen olyan kérdésekben, amit a tagjainak mondjuk túlnyomó többsége akar. Én azt gondolom, hogy nagyjából ezt lehetett látni, az összes többi diplomácia, játék és politikai kommunikáció. Nyilvánvaló, hogy a magyar politika nem fog egyik napról a másikra leállni a háborús, hogy mondjam, a háborús hát politikai kommunikációval. Nagyon egyszerűen azért, mert egyébként én azt gondolom, hogy komolyan hiszi is, hogy békét akar, mert azt mondja, és ez így van, hogy a magyar társadalom is békét akar. Igen.
Ugyanakkor csak azért csatlakoznék ide, mert ugye erről volt a minap tartott kormányinfót Gulyás Gergely, és előjött az, hogy a NATO alapszerződésének nincs olyan pontja, amely egy missziónál, most az ukrajnai misszióra gondolok, kötelezővé tenne egyébként bármilyen belépést ezzel kapcsolatban. Ugye erre utalt egyébként a sajtótájékoztatón a főtitkár is, ugyanakkor Gulyás azt mondta, hogy ha az ötös cikket léptetik életbe, és a korábbi misszióban valaki részt vett, akkor az abban résztvevő tagállamként kötelező lehet ez a katonai fellépés, és aztán úgy emlékeztették ott rá Gulyás Gergelyt, hogy hát arról szó nincs, hogy ukrajnai bevonulás lenne, tehát hogy ez eddig föl sem merült, és azt mondta Gulyás Gergely, hogy szerinte katonai tervek készülnek arra az esetre, hogyha előre nyomulnának az oroszok, és ilyen esetben vannak tervek arra, hogy a NATO bevonuljon, ezek a tervek titkosak, ezt mondta Gulyás Gergely. Ez mennyire reális.
Én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ilyen tardvek vannak. De
bármint, nagyon, hogy a NATO bevonuljon?
Akár a NATO bevonul, tehát hogy a NATO valamilyen missziót hajt végre. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy Oroszországgal szembe kell kerülnie, hanem egyszerűen, ahogy egyébként Koszovó esetében, Irak esetében, Afganisztán esetében tette, a missziót indít mondjuk.
Mert erről ugye szó is van.
Igen. Itt a döntő kérdés szerintem nem az, hogy kötelező vagy nem kötelező, pontosabban a döntő kérdés az, hogy kötelező vagy nem kötelező. Ami kötelező, az az ötös cikke alá eső missziók. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor megtámadják az egyik NATO tagállamot, akkor a másiknak gyakorlatilag, hát fogalmazunk úgy, hogy segítségére kell sietni. De emlékeztetnénk arra, hogy az ötös cikkeit 2001. szeptember 11-én vagy 12-én aktiválták. És akkor is azt láttuk, hogy az egyes NATO tagországok eldöntötték azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokat mivel támogatják. Az Amerikai Egyesült Államok megfogalmazhatta azt, hogy mit szeretne, de utána a képességeik alapján a NATO tagországok ezt mondták, hogy mi ezt tudjuk adni, mi azt tudjuk adni, mi amazt tudjuk adni. Ráadásul hadd mondjam azt, hogy a kötelező jelleg nem vonatkozik az ötös cikke alá nem eső missziók, tehát a NATO határain kívülre. A NATO határain kívülre mindenki önkéntesen megy, ahogy mi önkéntesen vagyunk egyébként Koszovóban, ami nem a NATO tagja, és ahol egyébként katonáink vannak. Ahogy egyébként önkéntesen mentek a tagországok mondjuk Irakba vagy Afganisztánba, és nagyon fontos, önállóan dönthettek arról, hogy kivonulnak-e. Emlékeztetnék csak arra, hogy amikor 2003-ban a madridi pályaudvaron robbantás történt, gyakorlatilag kivonult Irakból a spanyol katonaság, vagyis Spanyolország, és azt mondta, hogy nem vesz részt. Tehát azt akarom mondani, hogy önkéntesen döntheti el mindenki. Nincs ilyen a NATO előírásokban, hogy itt bárkit kötelezhetnének. Én alapvetően azt gondolom, hogy azt kell látnunk, hogy a modern politika, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem nagyon sok mindenkire másra, 2001 óta pontosan tudja azt, hogy úgy szoktuk mondani, hogy a biztonságiasítás a bizonyos kérdéseknek az általában mindig a kormányzatoknak hoz szavazatokat. Ez azt jelenti, hogy a kormányok szeretnek bennünket megmenteni, és szeretnek olyan helyzetet kialakítani, amikor meg kell bennünket menteni, vagy úgy tűnik, hogy meg kell bennünket menteni, mert amikor meg kell bennünket menteni, akkor alapvetően mindig a vérgehajtó hatalomtól és kormánytól várjuk a segítséget. És ez a politika, ez alapvetően bejött. 2004-ben emlékezzünk vissza, a George W. Bush-t úgy választották meg amerikai elnöknek, hogy a teljesítménye egyébként nem volt olyan hatalmas nagy, de éppen a választások idején zajlott például Oroszországban egy ilyen terrortámadás, amit közvetítettek, stb. Tehát egy olyan hangulatot alakítanak ki. Én azt gondolom, hogy ez természetes lehet, vagy ez elfogadható lehet egyébként politikai szempontból választások idején. Én magam ezt nem támogatom alapvetően, mert én azt gondolom, hogy nem jó, ha a társadalom biztonság percepciója és a valóság nagyon távol esik egymástól.
Akkor folytassuk már innen, hogyha már hangulatot emlegettem, hogy mennyire van távol ez a percepció és a valóság, mert ugye idéztem azt, amit Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban mondott, és sokan felkapták rá a fejüket. Ugye egyrészt az, hogy a NATO a háborút segíti elő, tehát tulajdonképpen így fogalmazott, és hogy nem akarja, hogy katonai célponttá tegye Magyarország bármelyik négyzetméterét. Ugye itt adja magát a kérdés, hogy ez akkor ez benne lehet a pakliban, hogy Magyarország háborús cél bármelyik
négyzetméterét? Hát elméletileg természetesen benne lehet, de azért vegyük észre, hogy Magyarország van a NATO tagok közül a legjobb Oroszországgal. Tehát ezt elég nehéz
nehéz lehetne kommunikálni, hogy miközben mi szeretnénk fenntartani és fenntartjuk a jó kapcsolatokat Oroszországgal, Oroszország elsőként Budapestet célozná meg azzal, ha bármit akarna, amit egyébként nem akar, mert azt is elmondta más alkalommal gyakorlatilag maga a miniszterelnök, hogy ő nem hisz abban, és ezért nem tartja veszélyesnek Oroszországot, hogy Oroszország megmerni támadni a NATO-t. Ez többször hangsúlyozta. Tulajdonképpen ezért nem tartja veszélyesnek Európára azt az orosz agressziót, amit mondjuk Lengyelország és a balti államok veszélyesnek tartanak. Tehát azt gondolom, hogy nyilvánvaló itt inkább azt kell látni, hogy politikai kommunikáció folyik, mindig megmérik azt, hogy mit gondolnak az emberek, mit szeretnének az emberek, mit szeretnének elsősorban egyébként a mi híveink, és a mi híveink alapvetően békét
akarnak. Is például a politikai kommunikáció, hogy a Szijjártó Péter azt mondta, hogy a NATO őrült akciója egyáltalán Ukrajna megsegítése, tehát ilyenek is elhangzottak korábban.
Természetesen.
Tehát ez is ennek a része.
Tehát én azt gondolom, hogy igen, alapvetően, mert azért azt látni kell, hogy a NATO-ban egy csomó dolgot közösen hoznak meg. Csomó dolgot gyakorlatilag közösen intéznek. Alapvetően ugye a NATO tulajdonképpen mondjuk azt, hogy 14-től kezdve Ukrajna bármilyen típusú megsegítését a tagállamokra bízta. A tagállamok önálló politikát folytathatnak, ez azt jelenti, hogyha mondjuk francia katonák elmennének Ukrajnában, és netántán valami módon háborúba, vagy nem háborúba, hanem katonai összetűzésbe kerülnének az orosz erőkkel, még az se jelenteni feltétlenül azt, hogy a NATO-val kerülnének. De mert külön kell választani azt, hogy mit csinál a szövetség, illetve mit csinálnak az egyes tagállamok. Hát azért attól, hogy Franciaország Maliban harcolt, vagy katonai akciót hajtott végre, attól nem jelentette azt, hogy a NATO mondjuk a Malival...
Ez most mennyire változott meg abból a szempontból, ugye most terben van, meg lesz is a svájci békekonferencia néhány napon belül, és ott ugye azt határozták meg az ukrán konferenciának az a cél, hogy a résztvevők közösen határozzák meg az útmutatást, ugye azzal kapcsolatban, hogy mi Ukrajnával kapcsolatban a teendő, 90 országról beszélünk. 90 ország jelezte, hogy részt vesz, Oroszországot nem hívták meg. Azért ezt tegyük hozzá. Moszkva bejelentett, hogy nem is akar részt venni a csúcstalálkozón, mert hogy fölösleges időpocsékolásnak tartja. És egyébként kérdezték Gulyás Gergelyt is ezzel kapcsolatban, és ő úgy fogalmazott, hogy mérségeltek az elvárásai egy olyan konferenciával kapcsolatban, ahol a háborús felek egyike nincs ott. Orbán Viktor helyett, ugye ő nem megy el erre a béke konferenciája, Szijjártó Péter megy el, és aztán kérdezték, hogy nem kiadott zicsere az, hogy ugye mondjuk Orbán Viktor ott tudott volna Zelenszkijjel találkozni, és Gulyás Gergely azt mondta, hogy egy ilyen találkozó most amúgy se cél, mert hogy a fotósoknak nem tartanak találkozókat. Szóval itt tartunk most, és úgy, mintha összekeveredne a politikai kommunikáció, meg egyáltalán ennek a békekonferenciának a súlya jelentősége.
Szerintem a békekonferencia és kommunikáció, én nem látom azt, hogy akár Oroszország, akár pedig Ukrajna most éppen békét szeretne kötni. Egyik sem érte el a stratégiai célját. Elnézést. Ukrajna nem tudta visszaszerezni területeinek azt a részét, amit visszaszerezte, szeretett volna. Oroszország pedig egész egyszerűen nem szerezte meg, nem tudja befolyásolni gyakorlatilag Ukrajnát. Tehát Ukrajna és azzal, ha most befejeződne ez az egész történet, azzal mindenki elégedetlen lenne, tekintettel arra, hogy mindenkinek egyéb céljai vannak.
Akkor ez csak egy embercsomagolása a helyzetnek?
Nem, azt gondolom, hogy a 90 ország az azért nagyon fontos, mert a 90 ország meg fogja beszélni azt, hogy mit gondol az ukrajnai háborúról, és ott gyakorlatilag mindenki elmagyarázhatja az álláspontját. A Nyugat például elmagyarázhatja azt az álláspontját, hogy kérem szépen, mi azért támogatjuk Ukrajnát, mert Ukrajnát megtámadták, a Ukrajna gyakorlatilag jogos önvédelemet folytat az ENSZ alapokmány alapján és a nemzetközi jog alapján, mi pedig jogszerűen támogatjuk őt, akár fegyverrel is, tekintettel arra, hogy egyébként az ENSZ alapokmány ezt a segítséget elő is írja az ENSZ tagállamok, a tagországoknak.
A másik fél pedig elmondhatja azt, hogy mi viszont azt gondoljuk, hogy ez a háború egy csomó minden tekintetben nagyon rossz, attól félünk, hogy eszkalálódik, hogy itt valami, hogy mondjam, kiterjed, ezért szeretnénk, ha befejeződne. És ettől a beszélgetéstől majd valószínűleg mindenki úgy gondolhatja, és valószínűleg így is lesz, hogy meg tudta értetni a saját álláspontját és a saját logikáját a másikkal. Én egyébként nem tartom katasztrófának azt, hogy a világban, akár Európában, akár a NATO-n belül eltérő álláspontok vannak Ukrajna támogatásával és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, pontosan a magyar politika úgy gondolja, hogy ez egy posztszovjet belső konfliktus. Azt mondjuk gyakorlatilag, hogy nem érdekel bennünket, nem érdekel az, hogy most Oroszország és Ukrajna mit csinál.
És szerint ez az, amúgy.
Ez természetesen egy a poszt-szovjet konfliktus, aminek egyébként nagyon komoly hatása van Európára, tekintettel arra, hogy amennyiben Oroszország megnyeri ezt a háborút, akkor visszatérünk egy olyan nagyhatalmi politikához, ahol a kishatalmaknak nem osztanak lapot.
Na de hát ez egy szuverén ország, tehát hogy lehetne akkor ilyen belső ügye?
Ez egy szuverén ország ilyen értelemben, ez kétségtelen, de én azt gondolom, hogy tehát hogy értelmezhető így, hogy gyakorlatilag ugye ott most egy olyan folyamatot látunk, amit egyébként tulajdonképpen a Szovjetunió felbomlásától kezdve látunk, hogy Oroszország, illetve a szovjet, az orosz érdekszférából megpróbálnak kilépni országok. Először kiléptek a balti országok, most megpróbál kilépni Ukrajna, bizonyos értelemben ezt megpróbálta a grúz-orosz háború esetében a Grúzia, és egyébként tegyük hozzá, hogy azt is látjuk, hogy az a posztszovjet szövetségi, vagy nem tudom, nagyhatalmi kapcsolatrendszer, ami a posztszovjet térséget jellemezte, az recseg ropog, mert például Kínának borzasztó nagy befolyása van a közép-ázsiai köztársaságokban, Törökországnak olyan befolyása van a kaukázusi eseményekre, mint korábban. El nem tudtuk volna képzelni. Tehát én azt gondolom, hogy egy változó világban vagyunk. Másrészről viszont az is nagyon fontos, hogy az, hogy különböző állásponton vagyunk, az nem indok arra, hogy egyébként azok, akik mondjuk eltérő állásponton vannak, azok megakadályozzák a többség akaratát egy szövetségen belül.
Itt most Magyarországra.
Akár Magyarországra is gondolhatok bárkinek. De egyébként hozzá kell tenni, hogy más tekintetben Lengyelországnak is voltak olyan ötletei, ahol magára maradt olyan kérdésekkel, mely a lengyelek például a háború elején rögtön bevezettek volna például egy repülőtirelmi övezetet, amitől mindenki retteget, hogy úristen, mi lesz itt. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik döntő kérdés. A másik döntő kérdés, és ez is szerintem ténykérdés, hogy Ukrajna nem tudná ezt a háborút folytatni nyugati segítség nélkül. Tehát az oroszok alapvetően a nyugati segítséget akarják megszüntetni, felszámolni, csökkenteni annak érdekében, hogy legyőzzék Ukrajnát. És aki egyébként azt mondja, hogy a nyugat ne segítse a Ukrajnát, az gyakorlatilag az oroszokkal egyező álláspontot közvetít.
Itt most főleg a fegyverszállításokra célzott?
Természetesen a fegyverszállításokra, a pénzügyi segítségre, a humanitárius segítségre, a kiképzési támogatásra, most például ugye, amit szeretnének elérni, az alapvetően az, hogy a NATO közösen, fogalmazunk úgy, hogy közösen lépjen föl, és a támogatás, a kiképzési támogatás, az ne külföldön történjen, hanem menjenek oda a NATO tagállamok katonái, akik egyébként kiképzelni szeretnék, vagy szeretnének részt venni, és Ukrajnába képezzék ki ezt. De összességében, ahogy ön is említette, Ukrajna egy szuverén ország. Eldöntheti azt, hogy kit enged be a területére, attól, hogy ott megjelennek katonák, és támogatják az ukrán hadsereget, nem fog, vagy hogy az ukrajnai fegyverekkel vagy a nyugati fegyverekkel Ukrajna támadja Oroszországot, ettől nem fog szembe kerülni, ténylegesen szembe kerülni Oroszország és a nyugat.
Hogy hozzak már egy konkrétumot Magyarországgal kapcsolatban, ha már itt a fegyverekről beszélgettünk, a tankok, ugye magyarországi tank, tehát a Rheinmetall tankok gyártásával kapcsolatban, mert ez is előkerült, hogy ez most mennyire számít, vagy minek számít ilyen vonatkozásban. Kérdezték ezzel kapcsolatban Gulyás Gergelyt, aki azt mondta, hogy amit így gyártanak tankokat, azt majd a Magyar Honvédség fogja felvásárolni, ez ugye az egyik olvasat. A vezérigazgatója, mint a Rheinmetall vezérigazgatója meg azt mondta, hogy valóban Magyarországon gyártják azoknak a tankoknak egy részét, amelyet majd Németország Ukrajnának fog adni, és ugye itt ment megint a szöveg, a kommunikáció, hogy nem erről nincs szó, mert hogy az első vevő Magyarország, ugye aztán megint előtt, hogy kell-e a hozzájárulás ahhoz, hogy ezt továbbadhassák, eladhassák, felhasználhassák, stb. De ilyen értelemben azért ez ugyanúgy ott van a pakliban, hiszen ez tényleg megtörténik.
Hát természetesen, de hadd mondjam azt megint. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettő. Nyilvánvaló, hogy a Rheinmetall cuccok egy részét a Magyar Honvédség fogja. De amit a Rheinmetall külföldre szállít és átad bárkinek, aki megvásárol, annyi van, hogy a németek akkor ezt majd össze fogják szerelni, és onnantól kezdve átadják. Mivel az egy nagy kérdés, de én azt gondolom egyébként nem lesz kérdés, hogy most, hogy ez nemzetközi jogilag mennyivel van jogunk beleszólni abba, hogy kire használja föl,
igen, vagy szóval ez mennyire
én azt gondolom, én azt látom, hogy a külföldre, nem, hogy az exportcikkek, amik fegyverek, többnyire két dologra szokták felhasználni. Az egyik a védelem, a másik a támadás. Mind a kettő lehetővé teszi azt, hogy fegyveres konfliktusba kerüljön egy adott ország más ország fegyverével. De ettől az az ország, ami exportálta ezt a fegyvert, nem lesz részese ennek az egész konfliktusnak. Tehát ha ez lenne, az a logika lenne, hogy úristen, ne szállítsunk fegyvert, mert szembe kerülünk, vagy belekerülünk egy háborúba, akkor kérem szépen megszűnne a fegyverexport, mint olyan. És ebben a fegyverexportban egyébként Oroszország az egyik legfontosabb szereplő. Azt szeretném hangsúlyozni, és nem szeretnék belpolitikai dolgokról, mert nem szoktam belpolitikai dolgokról beszélni, hogy a biztonságpolitikában és a NATO ügyek kapcsán, és általában a katonai segélyezés kapcsán nagyon erős megint az a politikai kommunikáció, hogy mi például azt akarjuk, hogy Magyarországról ne kerüljön, Magyarországon keresztül, stb. Ne kerüljön. De onnantól kezdve, hogy mi bárkinek odaadunk bármit.
Meggyártjuk.
Gyártjuk, és a többi, és eladjuk. Onnantól kezdve nem gondolom, hogy olyan nagyon beleszólhatnánk abba, ha csak nem olyan eszközökről van szó egyébként, ami a nemzetközi szabályozás alá, ez a kettős felhasználás, hogy nekünk kifogásunk lehetne, hogy bárki mire használja ezt a eszköz.
Hogy térjek meg pillanatra vissza a NATO-ra és Magyarország kapcsolatára, mert hogy sokan kiemelték azt, hogy Stoltenberg ugye azután érkezett Budapestre, hogy részt vett ebben a bizonyos bukaresti kilenceknek az ülés. Ugye ez a NATO és az EU keleti tagállamait tömörítő szervezet, és itt korábban a Financial Times arra hivatkozó diplomáciai értesülésekre, hogy azt fontolgatják a B9 tagja, hogy kizárják Magyarországot. Ugye aztán a cáfolat. Itt mi, itt a Szabad Európában is megírtuk azt, hogy hát nem nagyon van ennek ilyen, hát hogy mondjam, intézményes lehetőség arra, hogy ezt megtegyék. És itt hozzánk, mert hogy a Szabad Európához több információ jutott el, hogy van egyfajta frusztráltság itt a B9-ek között, de a kizárás hát nem igazán merülhetett föl, meg nem is igazán általános vélemény, de mégiscsak azért jelzi ezt a fajta frusztráltságot. Szóval tegyük már helyre, hogy az, hogy ez egyáltalán felmerült, de nem valósul meg, ez megint egyfajta figyelmeztetés lehetett Magyarországnak, vagy ez csak megint a diplomácia területe?
Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló figyelmeztetés, de ezt megint csak egy olyan diplomáciai eszközként kell értelmezni, mint az összes többit. Tehát ugye az első nagyon fontos, hogy olyan szervezetekből, vagy pontosabban olyan együttműködési formákból, mint a V4-ek, mint a B9-ek, vagy akár a három tenger kezdeményezés, mivel ezek nem szervezetek, a szónak a klasszikus értelmében, úgy, mint a NATO vagy az Európai Unió, nem lehet kizárni. Azt meg tudják tenni, hogy nem hívják meg, azt mi meg tudjuk tenni, vagy bárki, aki, hogy nem azon a szinten képviseli magát, tehát nem az államelnök megy el, hanem mondjuk a nagykövet, vagy egyáltalán el sem megyünk, de ez nem, de eznek semmifajta nemzetközi jogkörű a formalitás. Viszont szoktak ilyet csinálni, amikor az elégedetlenkedők azt mondják, hogy akkor üzenjünk egyet, és akkor dobjuk be a nemzetközi sajtónak, hogy mi bizony már azon is gondolkodtunk, hogy irgumburgum lesz.
Tehát ez ezek. Inkább egyfajta üzenet volt.
Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez, és természetesen ez kellemetlen lehet. A Magyarországnak tekintettel arra, hogy pont azok az országok voltak elégedetlenek, vagy azok közül voltak elégedetlenek, akikkel egyébként körbe van véve, és ahol a biztonság és a külpolitikájának, hogy mondjam, a legnagyobb aktivitást kéne mutatnia. Gyakorlatilag ugye mégiscsak a bukaresti kilencek, azok kelet-közép-európai országok. De azt is tudjuk pontosan, hogy ez a bukaresti kilencek megalakítása már eleve azért jött létre, hogy Ukrajnát támogassa ez a
formáció. De mennyire, akkor úgy kezdem, hogy mennyire erős ez az üzenet, vagy mennyire...
Azt gondolom, hogy hát azért nem kell kétségbe esnünk ettől. Tehát én azt gondolom, hogyha mondjuk a NATO belül küldtek volna ilyen üzenetet, hogy elégedetlenek vagyunk, stb., akkor az egy másik történet lenne. Itt inkább azt gondolom, hogy ez abba diplomáciai játékba, csörtébe tartozik bele, egy mellék hadszíntér volt, valaki azt mondta, hogy akkor nyugodtan írd meg, és mondd meg, hogy mi nagyon nem tetszik nekünk, és akkor az ember megírja, és akkor fogja magát, és azt mondja, hogy haha, ezt mondták, hogy már azon gondolkodtak, de nyilván, és ugye a nemzetközi sajtó ezeket mind visszhangozni tudja, fel tudja erősíteni alapvetően. Hát azt is látni kell egyébként, hogy azért a nemzetközi sajtóban az a politikai kommunikáció, ami mondjuk az Európai Uniós választás, vagy az Európa Parlamenti választások kapcsán Magyarországon zajlott, azért az egy pici meghökkenést keltett, miközben egyébként a nemzetközi sajtónak olyan marhasok köze, hogy ki, hogy vezeti, hogy hívják, ott nincsen.
Akkor hagyj hozzak már be még egy témát, még két téma lenne, de még egyet, és ahhoz fogok csatlakozni, hogy mondta, hogy mennyire kell kétségbe esni, meg mennyire nem kell kétségbe esni biztonságpolitikai szempontból. Ugye az orosz hacker támadás ügye, mert hogy ez is kapcsolódik egyébként a NATO-hoz is, és hát ennek aztán volt vízhangja nemzetközileg is, meg Magyarországon, és ugye még 2022-ben a Direkt 36 írta meg ezt a történetet, hogy Oroszország titkosszolgálatai megtámadták és feltörték a külügyminisztériumnak az informatikai rendszerét, és hát kompromitálódtak, és a számítógépes hálózat, belső levelezés, ugye minden kiderült, ezt akkor Szijjártó Péter és a kormány részéről is ugye kampányhazugságnak nevezték, aztán kiderült, hogy ez nem pontos, nem volt és nem is kampányhazugság volt, és ugye újra előkerült ez a téma, amikor kiderült, hogy ez ténylegesen megtörtént, és sokszor kérdezték, Gulyás Gergely is azt mondta, most megint megismételt, hogy nem jutottak hozzá bizalmas adatokhoz, és egyébként is szokott lenni ilyesmi, és az is előkerült, hogy a NATO-nak és az EU-nak nem jelezték a történteket, pontosan erre hivatkozott, mert hogy nem volt sikeres ez a behatolás, ugye erről megoszlanak az információk, meg szintén kikerült levelezés ugye ezzel kapcsolatban. Szóval ezt tegyük már helyre, hogy itt egyrészt kellett volna mondjuk a NATO-t erről értesíteni, és hogy ennek milyen következménye lett, mert ugye szakemberek azt mondják, hogy a bizalom szempontjából Magyarország felé nagyon-nagyon megrecsent már ez emiatt is.
Mivel egyikünk sem tudja, hogy zajlott ez,
hát nem.
Milyen, tehát hogy mondjam, milyen, mindenkinek ugyanazt a kis levelet ismeri, ezért inkább elméleti alapon tudom, vagy elvileg tudom ezt jelezni, vagy tisztázni. Amennyiben egy tagállami intézményben hackertámadás nyomán a szövetség számára releváns, titkos, bizalmas információk szivároghattak ki, arról egészen biztos kötelező jellegű a szövetséget tájékoztatni. Nyilvánvaló van olyan, hogy akkor most mit tekintünk ilyen típusú, információnak. Én azt feltételezem egyébként, hogy a NATO-ra vonatkozó, vagy a NATO katonai terveire, egyéb dolgai, bizalmas információra vonatkozó információkat fokozottabban a nemzeti, mondjuk azt, hogy a nemzeti előírásoknál fokozottabban védik minden egyes tagországban. Tehát van egy külön ilyen NATO classified, ami az egy teljesen máshol őrzik, más szisztémával. Én nem tudom, hogy milyen mértékű volt ez a támadás. Mint említettem, akkor gondolom kötelező jellegűnek a jelentését, illetve a felmérését, ha ez NATO vagy szövetséges, vagy a szövetséges számára releváns információkat érint.
És ezt ki dönti el, hogy mondjuk ez az információ releváns, nem? Szóval, hogy mitől függ az, hogy ez akkor hát, elméletben maradva.
Hát az, tehát azt gondolom, ez, hogy hát van egy csomó...
Mert bocsánat, a kormány része ugye azt hangzottál pont erre hivatkozva, hogy ilyenek nem voltak, miközben egyébként sok helyen meg szakértők azt mondják, hogy kizárt, hogy ilyen nem lett volna. Csak azért kérdezem, hogy ebben is megoszlanak a vélemények.
Ugye azt gondolom, hogy az összes olyan anyag, ami a NATO standard alapján minősített, annak a kiszivárgása az problémát jelentett. De nem tudom azt, hogy ez... hogy egyrészt ez a hacker támadás mit ér? Tehát az, hogy kiszivárgott személyes adat, tehát mondjuk kiszivárgott az, hogy Jancsinak azt írta Juliska, hogy milyen finom a csont, vagy mit tudom én, bármi, vagy hogy milyen ronda a nagymama, vagy milyen ronda a boszorkány, ez nem biztos, hogy egy minősített, hogy mondjam, NATO szempontból minősített adat. Az, hogyha mondjuk szökést akarnak tervezni, ez elképzelhető, hogy ilyen Jancsi és Juliskával példálozzak, tehát borzasztó nehéz innen megítélni azt, hogy mi, hogy mondjam, hogy mihez jutottak hozzá.
Akkor úgy kezdem, hogy a hírek alapján nyilván ön is figyelte a híreket. Azok alapján, a hírek alapján, amik megjelentek. Azok alapján benne lehet a pakliban, hogy olyanok voltak ezek az információk?
Hát én azt gondolom, hogy kevésbé. Tehát én mondjuk azt, hogy nem gondolom, hogy nagyon szigorúan őrzött NATO információk kiszivároghattak. Ennek nagyon egyszerűen azért gondolom így, mert mint említettem, azt lereagálta volna a NATO is, és valószínűleg, ha elmaradt volna egy ilyen jelentési kötelezettség, ami a NATO tudomására jut, és azt gondolom, hogy azért tudomásra jön, azt a NATO követelte volna, és amennyiben mi ezt nem tesszük meg, akkor azt gondolom, hogy minimum megkíséréltek volna kiszivárogtatni ezt a hírt, hogy Irgon-Burgon volt, és ti pedig nem.
Nem. És a bizalom szempontjából?
A bizalom szempontjából önmagában nem a hacker támadás, hanem a mi orosz kapcsolatunk jelenti a legnagyobb problémát szerintem. Tehát, hogy mondjam, láthatóan a tagállamok egy része az elégedetlen azzal az Oroszország politikával, amit a magyar kormány folytat, nem akarja megérteni, nem fogadja el, hogy ezt a magyar kormányzat alapvetően azért csinálja, mert szüksége van gázra, hogy ez nagyjából 27-ig így fog zajlani, mert akkorra készülnek el azok az infrastruktúrális elemek, amikről fogalmazunk úgy, hogy kapcsolódni az orosz gázról, és hát természetesen nem fogadja el azt, ami ennek a politikai része. Tehát azt látni kell azért, hogy szerintem a magyar kormánynak tényleg nagyon szüksége van a gázról, ne felejtsük el. Az orosz olcsó gáz jelentette gyakorlatilag belpolitikai stratégiájának az egyik kulcsfontosságú elemét, ez a rezsicsökkentés. Az orosz gáz, az orosz olcsó energia, inkább úgy mondanám, olcsó energia.
Nem akarok belemenni, mert erről is nagyon sok...
De mert csak azt akarom, ha iparosodni, annak oda is kell. el. Tehát arról nem is beszélve természetesen, tegyük hozzá, hogy azért az orosz gázzal való üzletelés az a magyar vállalatoknak, gázcégeknek és gázkereskedő cégeknek és az ebben szereplő embereknek egy egész
hát
jó.
Hát igen, csak ugye a környező országok már megoldották azt, hogy ugyanúgy biztosítani tudják a gáz
ez így van.
Más forrásból, más formában, nem Oroszország.
Ez így van, de én azt gondolom, hogy a magyar kormány most már azt is figyelembe veszi, hogy milyen a viszonyunk a saját környezetünkkel, és ez mondjuk azt, hogy nem mindig a legkedvezőbb. Ezt látjuk egyébként onnan, hogy mi a reakció mondjuk a horvátok részéről, vagy mások részéről.
Még egy utolsó témát, mert nagyon-nagyon elszállt az idő, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményére, és ez a Csáddal kapcsolatos katonai missziónak a kérdése, pontosan annak apropóján, amiről itt beszélgetünk, hogy NATO országokon, NATO tagállamokon kívül milyen katonai szerepvállalásról van szó, és egy picit tegyük már ezt a helyre. Ugye október 17-én került egyébként a parlament elé csádi katonai szerepvállalásról szóló törvényjavaslat. Nagyon sok a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy miért, mit fognak ott csinálni. Én olvastam a véleményeket, Szene Zoltánt hagy idézzem, aki katonai szakértő, és azt mondta, hogy szerinte pokol vár a magyar katonákra Csádban, mert hogy nem tudni, hogy kinek éri meg a háború, mi ott igazából a cél. A hivatalos indoklás szerint tanácsadás, támogatás, harctéri mentorálás csádi fegyveres erők részére, ott lévő magyar érdekeltségek, magyar állampolgárok oltalmazása és a terrorizmus elleni harc. Na most, ha lefordítjuk ezt magyarra, ez mit jelent konkrétan? Milyen magyar érdekeltséget kell nekünk ott megvédeni, mármint Csádban? Kinek adunk tanácsot? Milyen harctéri mentorás? Szóval miről szól ezen szerint?
Szerintem több mindentről szólhat, én sem tudom pontosan, egész pontosan azt, amit ön most felsorolt, ezt tudom. Én azt feltételezem, hogy valószínűleg tartom, hogy valamilyen üzleti érdekeltsége van Magyarországnak Csáddal kapcsolatban, csádi politikai elittel, nem tudom, a hatalommal. Tehát ott valamit meg szeretnénk szerezni, valamilyen ötjívjákot, fogalmam nincs, hogy de ez elképzelhető. És ehhez kapcsolódik egy olyan törekvés, hogy akkor mi cserébe részben katonai kiképzéssel, tehát a csádi hadsereg kiképzésével fogunk fizetni vagy válaszolni, illetve amennyire én tudom, és a Hungary Helps gyakorlatilag, ha jól tudom, ezt csinálja, különböző egyéb projektekkel. A fő kérdés valóban az, hogy vajon a csádi körülmények lehetővé teszik-e azt, hogy ezeket a feladatokat konfliktusok nélkül meg tudják
oldani. Ugye azért
oldani.
Ott elég feszült a helyzet is, ami finoman fogalmaztam. Szóval ugye itt a szakértő Szene Zoltán azt mondta, hogy pokol vár a magyar katonákra Csádban.
Nem tudom, hogy pokol vár-e. Nem vagyok egy csádi szakember, mint csak nem is vagyok Afrika szakember, de én azt gondolom, és ez azért nagyon fontos, hogy a magyar politikai elit és a magyar katonai vezetés nagyon erősen meg fogja ezt fontolni. Azt, hogy érdemes-e, lehet-e, szabad-e. A magyar politikai elit nem arról híres, most ez egy kritika lesz az én tapasztalataim alapján, akik mondjuk nagyon könnyen viselnék a magyar katonai veszteségeket. Elsősorban azért nem, mert maga a társadalom, úgy gondolják, hogy maga a társadalom sem. Tehát olyan körülmények közé nem fogják engedni a magyar katonákat, ahol annak a politikai ódiumát kell vállalniuk, hogy meghal egy, két, három.
Ne, hát hiszen pont erről beszéltünk korábban, hogy pont ilyenekből akartunk maradni Magyarország.
Részben, de azért nagyon fontos azt is látni, hogy van ennek azért egy politikai üzenete is. Az egyik, az mindenféleképpen az, hogy Magyarország ugye nagyon erősen bírálja az Európai Unió és általában az európai országok egy részének a migrációs politikáját. Ugye Magyarországot nagyon sokan bírálják, sokat bírálták azért, hogy amennyiben bíráljátok, akkor próbáljátok meg megakadályozni ezt az egész történetet. Tehát én el tudom képzelni akár azt is, hogy azért is megyünk, hogy egész egyszerűen bemutassuk, hogy demonstráljuk, hogy mi részt akarunk venni egyébként azokban a olyan típusú misszióban, amelyek csökkentik mondjuk a szubszaharai országoknából irányuló migrációt. És ez azt jelenti, hogy stabilitást akarunk Csádban, stabilitást...
De pont Csádban?
Ez jutott, most nekünk. Valószínűleg, hogy mondjam, igen, Csádban, mert én azt gondolom, hogy ilyen helyzetben mindig azt kell megnézni, hogy milyen kapcsolatrendszer van egyébként.
De ugye nincs információ, hogy milyen tehát, hogy beszélhetünk-e, hogy milyen kapcsolatrendszer, meg milyen üzletérdekek le, de semmilyen információ.
Egyelőre nincs, de azt gondolom, hogy ha oda fogunk kerülni, előbb-utóbb ki fog derülni. Az, hogy mik a konkrét céljai ennek a dolognak, mert az, hogy milyen politikai üzenete van, az nagyjából lehet látni, de ismereteim szerint még nincs döntés egyébként arról,
hogy hát
egyelőre nem láttam azt, vagy nem hallottam hírt arról, hogy már ott lennének a katonák. Tehát én azt gondolom, hogy ott azért viszonylag óvatosan kezeli ezt a kérdést a politika. Egész biztos, hogy ilyen döntést a választások előtt nem hozott, mert ugye ez egy nagyon vitatott kérdés. Elképzelhető, hogy most majd újra végig gondolják. És hát van még egy nagyon fontos dolog, amit ön mondott, hogy rendkívül képlékeny Csádban is a helyzet, tekintettel arra, hogy más ne mondjak, hogy például ismeret szerint talán Nizserbe is akartunk egyébként küldeni, ott úgy változtak a körülmények, hogy végül is erről letettünk. Meglátjuk, hogy Csád esetében ez hogy fog alakulni.
Hát nagyon izgalmas, szerintem körbeértünk, és nagyon köszönöm, hogy egy picit sikerült megvilágítani most ezt a képlékeny helyzetet.